Eutanázia osztály. Február 2. Valóban ezt akarja? Kérdezi a doki, és a mutató ujjahegyével kicsit fentebb tolja az orrán a szemüveget. Tudja, Mr. Torrance, ez nem olyan dolog, amiből utólag ki lehet szállni, ha esetleg meggondolja magát. Ha megkapja azt az injekciót, akkor kampec. És egy félre nem érthető mozdulatot tesz a nyaka előtt a mutató ujjával. Az eutanázia nem tréfa dolog. Értem, Dr. Brooks. A kockázatokról és a mellékhatásokról is tájékoztatni akar? Milyen mellékhatások fordulhatnak elő? Hirtelen halál? Kérdezem félig viccesen. Írja meg végre azt a beutalót, kérem. A házi orvosom egy nyomtatványt vesz a kezébe, és ír rá pár sort. Na végre, gondolom magamban. Ennyit tökölni egy nyomvat beutaló miatt? Nem elég, hogy a doki egy órát késett, a váróteremben újabb másfél órát várakoztam, hogy rám kerüljön a sor. Talán elhelyezhetnének a váróban egy televíziót, hogy argentin szappanoperákat nézzenek a betegek. Esetleg keresztretvényeket kaphatnánk ceruzával. Olyanokat, amiken radír van a végén, hogy ki tudjuk javítani az elcseszett szavakat. Vagy jó jönne egy paklik francia kártya, hogy tudjunk pókerezni és elnyerhessük egymás sorszámait. Az orvos bélyegzőt nyom a papírlapra, és felém tolja az asztalon. Már éppen elvenném, de a férfi benkondolja magát, és visszahúzza a cetlit. Még fontolóra veheti, kiváló pszichiátereket ismerek. Ha depressziós vagy boldogtalannak érzi magát, ők biztosan segítetnek, szólalt meg végül. Nem akarok pszichiátert, Dr. Brooks, a beutalómat akarom. Hát, rendben van. Szólal meg a doki, és felém nyújtja a cetlit. Hívja föl a szakrendelőt, és kérjen időpontot. Az úti költséges papírt pedig... Nem érdekel. Minden jó, doktor úr. Csattanok fel, és a beutalóval a kezemben az ajtó felé indulok. Várjon csak, szól utánam az orvos. Hány éves is maga? 51, de benne van a számítógépében is. Miért fontos ez? Volt már ön prostata vizsgálatom, Mr. Torrance? Nem, válaszolok, és érzem, hogy kezd felforni az agyvizem. Hát akkor éppen itt az ideje. Ha akarja, most rögtön írok egy beutalót az urológiára is. Valami nagyon csúnya dolgot gondolok magamban, és szó nélkül távozom a rendelőből. Február 3. Tárcsázok, és hívom a szakrendelőt. Nem veszik fel. Próbálkozom még párszor, de semmi eredmény. Hihetetlen, gondolom magamban, és minden egész órában újra hívom a beutalón lévő telefonszámot. Közben felbontok egy üveg italt. Délután 3-kor végre felveszi valaki, és egy női hangot hallok a vonal másik végén. Szakrendelő! Jó napot, kedves hölgyem! Oliver Torrance vagyok. Bocsánat, hogy megzavarom a pihenésében, de az eutanázia szakrendelésre szeretnék kérni egy időpontot. Szólok fáradtan. Csütörtökön tessék telefonálni a reggeli órákban, szól vissza ingerülten a nő. Ezt most hogy értsem? Kérdezek visszahitetlenkedve. Az időpont kéréshez is időpont kell? Igen, uram, az időpont kéréshez is időpont kell. Mondja a hang a telefonban, és megszakítja a hívást. Mérgemben megiszom a maradék italt, és elalszom a kanapén. Február 5. Szakrendelő, szól a telefonból egy női hang. Szerintem ugyanaz, mint legutóbb. Jó napot, kedves hölgyem, az eutanázia szakrendelésre szeretnék időpontot. Kapcsolom, vág a szavamba a hang. Hallom, ahogy újra kicsörök, de csak fél perc után veszi fel valaki. Eutanázia! Hallok egy másik női hangot a vonal túlsó végén. Oliver Torrance vagyok, és időpontot szeretnék kérni a szakrendelésre. Kód van? Milyen kód? Ami a beutaló jobb felső sarkában található, szól vissza a női hang ingerülten. Ja, igen, mondom. 55, 56, 321. Sajnálom, de a mai napon már nem tudunk több időpontot regisztrálni. Csütörtökön tessék telefonálni a reggeli órákban. Szól a hang, és én az órámra nézek. De ma van csütörtök, és még csak 9 óra, válaszolok ingerülten. Sajnálom, naponta csak 5 beteget fogadhat a doktor úr. Próbálkozzon 1 hét múlva, reggel 8-kor, szól a nő. Próbálkoztam, ma is, de nem vették fel. Aj, valószínűleg ezt már nem hallotta az asszisztens, mert közben bontotta a vonalat. A kurva élet, gondolom magamban. Február 12. Győzelem! Ma végre kaptam időpontot. A nyár közepére. Gyerekjáték lesz. Bemegyek a szakrendelőbe, kapok egy szurit és elalszom. Nincs vagyonom, nincs családom, albérletben lakom. Majd az állam pénzén eltemetnek. Ennek örömére felbontok egy üveg italt, és bekapcsolom a televíziót. A híradóban a világjárvány újabb hullámáról beszélnek. Tömeghisztéria, gondolom magamban, és töltök még egy dupla viszkit. Július 14. Végre az én sorszámom következik. Az 5-ös. Üdvözült arckifejezéssel lépek be az ajtón, amelyen az eutanázia szó olvasható. A doki, aki az íróasztal mögött ül, rámordít. – Ezt hogy képzeli? Azonnal vegyem fel maszkot! – De hát van rajtam maszk, válaszolom meglepődve. – Ami magán van, az nem maszk, hanem egy rongydarab, szól idegesen a doki. – Tessék orvosi maszkot használni, mert anélkül ide be nem teheti a lábát. – De csak ez van nálam. – Akkor menjen le a földszintre és vegyen magának, szól idegesen a fickó. A rohadt életbe, gondolom magamban. Hónapok óta ezt a fekete maszkot viselem, amire boss feliratot címeztek. Soha nem kifogásolta senki. Lemegyek a liften a földszintre, és borsosáron veszek magamnak egy hülye papírmaszkot. Sietek vissza a rendelőbe, mielőtt ez a kretén befejezi a rendelést, és elmegy. Már itt is vagyok, doktor úr, szólok, mikor újra belépek a helyiségbe. Arcomra próbálok mosolyt erőltetni, de feleslegesen, mert az újonnan vásárolt papírvacak mögött nem lehet látni. – Üljön le! Neve? – Oliver Torrance. – Az iratait kérem adját az asszisztensemnek, szól a doki, és a billentyűzeten pötyög valamit, miközben a monitort nézi. Én engedelmeskedem, és szemügyre veszem az orvost. Talán 50 éves férfi lehet, alacsony homlokú, őszhajú. Igazából az arcát nem látom a szemüveg és a maszk miatt. Nem tűnik éppen barátságosnak. Végre valahára elkezd zúgni a nyomtató, és annyi A4-es lapot köp ki, hogy Ray Bradbury egy hosszabb novellája is elférne rajtuk. Töltse ki ezt a 18 lapos nyomtatványt, Mr. Torrance. Volt alkoholista vagy elmebeteg a családjában? Hát, volt bőven, válaszolom, de a doki elengedi a füle mellett a választ. Ha végzett a nyomtatványokkal, az asszisztensemtől megkapja a góckutatásra vonatkozó papírokat. Góckutatás? Kérdezem meglepődve. Hát persze, ez a kezelés elengedhetetlen része, válaszolja az orvos. Szemüvege bepárásodik a maszk miatt. Nagy laborvizsgálat, belgyógyászat, urológia, mellkas, röntgen, fogászat, fülorgégészet, EKG, hasi ultrahang. Aneszteziológussal is kell beszélnie, stb. Elképedve nézek a férfira. Ez csak valami félreértés lehet, gondolom magamban. Én csak egy injekció miatt jöttem. Dr. Brown, ne haragudjon, de ez itt az eutanázia szakrendelés, ugye? Igen. És minek ennyi vizsgálat, ha végül úgyis megölnek? Kérdezem. Ezt kikérem magamnak, csattam fel a doki. Mi nem ölünk meg itt senkit. A magához hasonló emberek önként vállalták a kegyes halált. Miután kitöltötte és aláírta azt a nyomtatványt, ez kizárólag a maga választása és a maga felelőssége. A vizsgálatok pedig a kezelés részét képezik. Kezelés? Kérdezek vissza, de az orvos olyan csúnyán néz rám, hogy inkább elkezdem kitölteni az űrlapot. December 4. Az elmúlt hetek és hónapok azzal teltek, hogy telefonálgattam, időpontokat kértem és vizsgálatokra jártam. Mikor úgy gondoltam, hogy a fogászati kezelés lesz a leggyorsabb, tévedtem. Időközben a fogorvost is megfertőzte a járvány, és 2 hónapos csúszással jutottam be a rendelőbe. További 3 hónapba telt, amíg az összes fogamat kihúzta, 22-t. Közben mindenféle vizsgálatra jártam. Talán az urológia és a gastroenterológia volt a legszörnyűbb. Endoszkópot dugtak a gyomromba és a seggembe. Szerintem ugyanazzal a kábellel csinálták. Vegyen nagy levegőt, Mr. Torrance, és próbáljon az orrán keresztül lélegezni, szólt a doki, miközben azt a vacak csövet próbálta lenyomni a torkomon, de én megfogtam a csuklóját. Várjunk csak, doktor úr, nem hagyhatnánk ezt ki. Nekem mindentől hány ingerem van, a fogkefétől is. Ha lenyomja azt a kábelt a torkomon, biztosan megfulladok, szóltan rémültem. Hogy érti azt, hogy mindentől hány ingere van? Úgy, ahogy mondom, mindentől hány ingerem van, kivéve a pinát, válaszoltam rémültem. Akkor nem lehet nagy baj, szólt a doki, és brutális módon lenyomta az endoszkópot a torkomon. Aznap vérző orral és remegő lábakkal távoztam a rendelőből. Megfogadtam, hogy soha többé nem teszem be a lábam abba a helyiségbe. Már december 4-e van, és ismét az eutanázia szakrendelő várójában ülök. Már megvan az összes papírom, nincs akadálya, hogy végre megkapjam azt a szurit. Fáradtnak érzem magam, fizikailag és szellemileg is. Talán nem tett jót az utóbbi pár hónap. Velem szemben egy kalapos férfi foglal helyet. Velem egykorú lehet. Az arcának bal oldala sebb helyes. Talán régi égési nyomok csúfítják az arcát, de ezt a maszk miatt nem tudom pontosan megállapítani. Kezében rengeteg papír és szakvélemény. Maga is ide vár? Kérdezi tőlem. Ja, igen. Ön? Mi árad van? Ugyanazért vagyok itt, mint maga. Az injekcióra várok. Az 5-ös sorszámú vagyok. A nevem Morgan. Szól és kezet nyújt. Veszélyes járvány idején kezet fogni valakivel? De mit számít már nekünk? Hamarosan megkapjuk ezt a szurit és vége. Az jut eszembe, van-e élet a halál után, de végül eldobom a gondolatot az agyam padlásának legsötétebb sarkába. Miért? Kérdezem. A férfi nem válaszol. Egyik kezével a fél arcát beborító sebb helyre mutat. Hát igen, nekem se lenne kedvem ilyen csúf áprázattal élni, gondolom magamban. Maga? Kérdezi a sepphelyes arcú pár perc szünet után. Hát, volt a vállásom, és nem is tudom. Meguntam, válaszolok. Nincs időnk tovább beszélgetni. Csengő hangot hallok, és az ajtó fölött megjelenik a vörösen villogó 4-es szám. Ez az enyém. Halványan rámosolygok Morganre, és feléje biccentek a fejemmel. Mikor belépek a szakrendelő ajtaján, minden ugyanolyan, mint a nyár közepén. Ugyanaz az orvos, ugyanaz az asszisztens, a bútorok is ugyanazok. Fehér asztal, fehér székek, fehér bútorok. Fertőtlenítő szagát érzem. Sok ember irtózik ettől az összhatástól, én nem annyira. Foglaljon helyet, Mr. Torrance, szól a doki, és a papírjaimat kezdi tanulmányozni. Pár perc múlva szólal meg ismét. Minden rendben, Mr. Torrance, hamarosan értesíteni fogjuk. Hogy érti ezt? Kérdem hitetlenkedve. Nem most kapom meg az injekciót? Uram, mit képzel? Ez itt nem a vágóhíd. Különben is, hogy szállítanánk el innét a testeket? A várótermen keresztül, a betegek szeme láttára? Természetesen be kell feküdnie az osztályra, szól a doki háborogva, aztán az asszisztense felé fordul. Jessica, ütemezzük be Torrance urat mondjuk február végére. Február vége, az majdnem 3 hónap múlva lesz, szólok kétségbe esetten. Végeztünk, Mr. Torrance, értesíteni fogjuk. Jessica, kérem hívja be a következő beteget. Vörös fejjel távozom a szakrendelőből. Február 27. A kórteremben fekszem. A mellettem lévő ágyon Morgan fekszik, az égett arcú. Most, hogy maszk nélkül is látom az ábrázatát, szörnyűbb, mint korábban hittem. Foga persze neki sincs, mert a fogorvosok alapos munkát végeztek. Időközben tegeződni kezdtünk, mert már benn vagyunk a kórházban 2 napja. Oliver, mikor kapjuk meg az injekciót? Én már rohadt éhes vagyok, 2 napja nem kaptunk enni, szólalt meg Morgan. A doki szerint ki kell ürülni az emésztőrendszerünknek. Miért? Halál után az záróizmaink elernyednek, biztosan nem akarják, hogy összeszarjuk a lepedőt. Állítólag kevés a takarítónő. Na Morgan, kérdezhetek valamit? Hát persze, válaszolja a férfi. Mi történt az arcoddal? A sebhelyes felsóhajt, mint aki nem szívesen beszél erről, de aztán felül az ágyba és felén fordul. Tudod, éppen a városban jártam, mikor az eset történt. Az utcán sétáltam, és egy zebra előtt éppen arra vártam, hogy zöldre váltson a lámpa, mikor sikoltozást és rémült kiabálást hallottam a közelből. Kigyulladt egy iskolabusz. Valahogy feltéptem az egyik ajtót, és felrohantam az égő járműre. Elkezdtem kimenteni a gyerekeket, mondja Morgan révetek tekintettel. Baszki, Morgan, ez igaz? Meglepetésemben felugrok az ágyról. Nem, csak vicceltem. Pálinkát főztem otthon, és felrobbant az a kurva tartály, válaszolja Morgan. Pár pillanat elhűlt csend után mindketten felnevetünk. Pár perc múlva már dőlünk a röhögéstől. Talán túl hangosak voltunk, mert Dr. Brown jelenik meg az ajtóban, kezében pár papírlapot tart. Igazán örülök, hogy ilyen jól érzik magukat, szólal meg gúnyosan. Megkapjuk végre a szurit, doktor úr? Kérdezi a sebhelyes arcú, reménykedő hangon. Vegye fel a maszkot, ha velem beszél, förmed rá az orvos, és mi riadtan engedelmeskedünk. Sajnálom, uraim, de haza kell menniük, folytatta Dr. Brown. Haza kell mennünk? Kérdezem hitetlenkedve. A világjárvány miatt a kórházat lezártuk. Látogatási tilalom lépett érvénybe, és az életmentő műtétek kivételével minden kezelést és művi beavatkozást meghatározatlan időre elhalasztunk. Csomagoljanak össze! A zárójelentést hamarosan átvehetik a főnővértől. Kérem, addig várakozzanak az előtérben! Szól a doki, és távozik a korteremből. Szomorúan ülünk a műanyag székeken, a nővérpulttól nem messze. A zárójelentésre várunk. Morgan és én néha egymásra nézünk, de nem szólunk. Nekem nincs csomagom, a sebhelyesnél viszont van egy kisebb táska. Megisszunk valahol valamit? Töri meg a csöndet a társam. Rendben, bólintok rá fáradt fejjel. Menjünk hozzám, felbontunk egy üveg viszkit. Eláruljak valamit, Oliver? Kérdezi a férfi suttogva. Nos? Kérdezek vissza kíváncsian. Van otthon egy pisztolyom. Játszhatnánk orosz rulettet piálás közben. Szól Morgan még halkabban. Ez nem is rossz ötlet, mondom, és meghökkenve nézek a társamra. De szekrénytáras. Hogy mi? A pisztoly. Nem forgótáras, hanem szekrénytáras. Gond? Szól a férfi. Nem gond, ha jó lesz a szekrénytáras is, felelek fáradtan. Jó lenne már távozni erről a helyről. Elindulnánk már Morgan lakása felé, de még várunk. Szeretnénk megkapni a zárójelentést. Nem akarjuk itt hagyni, hiszen már 3 órája várunk rá.